Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 487-es számú dicséretünknek az első versét. A 487. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Folytatásban először is azt szeretném mondani, hogy majd, amikor elkezdjük az éneket, most menjenek majd le a gyermekek, tehát ne várják ki a végét az éneknek. A megkezdett 487. dicséretet fogjuk énekelni, második, harmadik, negyedik és ötödik verseit. 487. dicséret, második verse: Szívből könyörgök néked, kegyes teremtő Istenem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, amint megírva található a Pál apostolnak Kolossé beliekhez írott levelében a harmadik részben, a 18. verstől egészen a 4. rész első verséig. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti is viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással hajtjuk meg a fejünket előtted ezen a vasárnapon is, hiszen annyi minden jó van, amit tőled kaptunk. Ajándékaiddal elhalmoztad az életünket. Körülvettél szereteteddel, meg tudtál örvendeztetni bennünket, meg tudtad vidámítani az életünket nehéz körülmények között is. Téged dicsőítünk, mert hatalmas Isten vagy, aki a világ mindenséget teremtetted, de mégis aláhajoltál, emberré lettél értünk, hogy hozzánk közel jöjjél, megszólítsál, és a te gyermeketként élhessünk ezen a világon. Urunk, köszönjük, hogy felfedezhetjük jóságodnak nyomait ebben a világban. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk kegyelmedet a magunk életében. Adj nekünk erőt, hogy téged dicsőítsünk, hogy ne feledkezzünk meg a hálaadásról és a köszönetmondásról. És segíts nekünk, hogy az életünk a te dicsőségedre szolgáljon, hogy a te akaratod szerint tudjunk élni, és a te türelmeddel, amelyel olyan sokat szólongatsz bennünket, amelyben olyan sokszor tapasztaljuk a te jóságodat, az újabb lehetőségeket, mi magunk ne visszaéljünk, hanem éljünk azzal. Kérünk tehát, hogy most is ezen a vasárnapon is szólj hozzánk a Szentlélek által, és szólíts meg mindannyiunkat Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 166. dicséretnek az első és a második verseit. A 166. dicséretnek az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő akaratát hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében a harmadik rész 18. és 19. verseiben így: Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nem a házasságkötés folytatódik. Nem olyan egyszerű, hogy azok, akik nem házasok, még már éppen hogy, azok hátradőlnek és azt mondják, ez most nem rólunk szól, hagyjuk. Most másokat fognak tanítani, nézzük, hogy hogy is történik. Nem erről van szó, azt gondolom. Felolvastuk a teljes szakaszt előtte, és láttuk, hogy hogyan várja el Isten tőlünk azt, hogy hogyan éljünk abban az élethelyzetben, amelyben vagyunk a mindennapokban. Véletlenül alakult úgy, vagy legalábbis véletlenül, nem is tudom, de így alakult, hogy ez a mai esemény pont ezzel az igével találkozott össze ezen a vasárnapon. Egy komoly tépelődés előzte meg ennek az igének a kiválasztását. Merjek egy ilyen bibliai idézetet elővenni egy vasárnapi istentiszteleten? Annyi minden van ellene, hiszen nem olyan divatos ez a megfogalmazás. Talán itt a férfiaknak levő ígéret, hogy szeressétek a feleségeteket, talán az még elmegy, de az összes többi talán már erős egy kicsit. Egyébként is valaki felhívta a figyelmemet, vigyázz, itt asszonyokról is szó van, te pedig férfi vagy, nem fogják tőled jó néven venni, ha ilyeneket fogsz mondani. Szóval volt némi ellennyavallat a történetben. Illetve, hát azt is hozzá kell tennem, hogy bizony egy olyan világban élünk, amelyben nem biztos, hogy ezek az igék így értelmezhetők. Ezért is gondoltam, hogy mindenképpen ne csak azt lássuk, amit ellene szól, hanem legyünk bátrak, vagy legyek bátor ebben, hiszen ugyanakkor pedig, hogyha csak a házasságra, csak erre tekintünk, azt is tapasztaljuk, hogy mennyi nyomorúság, bánat, szomorúság, szétszakadt emberi kapcsolat, tönkrement élet van körülöttünk, vagy láttuk, vagy megtapasztaltuk, vagy megéreztük ezeket. Vajon vagyunk-e elég bátrak ahhoz, hogy elővegyük és megkérdezzük, hogy Isten mit gondol erről? Akkor is, hogyha esetleg nem azt gondolja, amit mi gondolunk, vagy nem azt látja helyesnek, amit mi helyesnek látunk. Sőt, azt gondolom, hogy ez az ige pont felhívja a figyelmet arra, hogy hajlamosak vagyunk úgy megközelíteni az Istennek az üzenetét, amelyben válogatunk, mi az, ami tetszik, mi az, ami kevésbé. Mi az, ami összeilleszthető a mi elvárásainkkal, és mi az, ami nem illeszthető ahhoz. Mi az, ami úgy gondoljuk, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, és ez nekünk jó, és mi az, amiről pedig azt gondoljuk, hogy hát ez már olyan régi, könnyen rámondjuk, régen így volt, ma már nem így van. Ugyanakkor azt látjuk, hogy bárhogy is van ma, mindenképpen aktuális maga a kérdés, aktuális kérdés, amely a mindennapokban is jelen van. Hogyha csak kiragadnánk ezt az igét, akkor azt gondolom, hogy a szövegkörnyezetét nem tekintve nagyon félrevezetne bennünket. Az én számomra ez a harmadik résznek a elejével kezdődik ez a tanítás, amikor is azt mondja Pál a Kolossé belieknek: ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Nem arról szól ez az ige, hogy hirtelen a semmiből megjelenik egy ilyen elvárás, hanem arról, hogy van egy keresztény élet, aki megismerte Istennek a szeretetét, megtapasztalta a Jézus Krisztusban megjelent kegyelmet, megértette és elfogadta azt az áldást és azt a lehetőséget, ami a Krisztusban adott a mi számunkra, és innentől kezdve a mi életünknek ehhez kell igazodni, nem a földi dolgokhoz, hanem a mennyeiekhez, nem a magunk elképzeléseihez, nem a társadalom elvárásaihoz, nem a mostani aktualitásokhoz és elképzelésekhez, hanem Isten igéjéhez. Rögtön látszik, hogy ez nem működik anélkül, hogy ez az előfeltétel ne lenne meg, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal. Ez egy új életben, egy hívő életben, Isten akaratát kereső életben valósulhat csak meg. Ezen kívül félrecsúszik, elvárássá válik, törvényé, valami olyanná, amely inkább teher, inkább csapás, mint öröm az ember számára. Ez az, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb kezdés ebben. A legfontosabb, hogy nem valamiféle külső kényszer, hanem önkéntes odaszánás az, amiről szó van. És ez az, ami felhívja a figyelmünket arra, hogy ez nem működik elvárás szinten, csak úgy, hogyha a magunk akaratával igyekszünk ezt megcselekedni. Vegyük elő tehát ezek után, nézzük meg együtt újra ezt a két mondatot, és engedjék meg nekem a testvérek, hogy először próbáljam most kicsit megváltoztatni, és ne a 18., hanem a 19. verssel kezdjem. Ugye ez a férfiakra vonatkozik. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Mindkét esetben igaz, egy megszólítással kezdődik, ti, férfiak, ti, asszonyok. Szoktam mondani és szoktam ajánlani azoknak, akiket én esketek, vagy én közvetítem Isten áldását a házasságukra, hogy gyönyörű ez a házassági eskü szövege, most együtt is hallottuk. Minden évben a házassági évfordulón érdemes elővenni és újra elolvasni. De csak azt, amit meg ő fogadott meg, nem azt, amit a másik. Csak azt, ami rá vonatkozik. Mert akkor arra leszek kíváncsi, hogy én mit teljesítettem. Mert hogyha a másikat veszem elő, akkor elkezdem elővenni a másik embert is, férjemet, feleségemet, hogy hát nézd, ezt ígérted, és mégsem történt meg. Nem erről szól, hanem arról, amit mi teszünk. Ti, asszonyok, ti, férfiak. Nem arról szól, hogy egymás felé számon kérni ezeket a dolgokat, hanem Istennek megvalósítani. Tehát mindenek előtt a felszólt mindenkinek a saját részére kell figyelnie, a saját neki szóló útmutatásra, mert Istennek kell elszámolni ezzel, nem pedig egymásnak, bár egymásnak tartozunk vele. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Már csak egy apró megjegyzés, nyilvánvaló, Pál apostol azt feltételezi, hogy a férfiaknak van egy feleségük. Pál apostol azt feltételezi, hogy a férfiak akarnak feleséget, akarnak családot, akarnak gyermeket. Azt feltételezi, hogy a férfiak így látják a világot. Egyébként azt feltételezi, ugyanezt feltételezi a nőkről is természetesen, ami egy kicsit olyan furcsa lehet ebben a mai mindennapokban, hogy ez a természetes és a teremtettségünkből fakadó igény az embernek az életében. Azt mondja, hogy szeressétek feleségeteket. Kicsit fellélegezhetünk, hát ez nem nagy ügy. Szeressétek feleségeteket. Hát persze, hogy szeretem a feleségemet. Hát persze, mert nyilvánvaló, magától értetődik. Azonban a probléma ott van, hogy ez ennél egy kicsit többet jelent, mint amit emberileg jelent. Nem csak egy érzést, hanem egy életformát jelent. Mert van egy példánk ebben a szeretetben, és ez az Úr Jézus. Hogy szeretett engem az Úr Jézus? És hogyha ehhez mérem, hogy hogy szeretem a feleségemet, azt hiszem, hogy mindannyian férfiak, akik ebben már voltunk, vagyunk, vagy tapasztaltunk ilyet, akkor bizony megszégyenülve kell megállni a Krisztus előtt, hogyha előtte kell elszámolni ezzel a kérdéssel, hogy hogy szerettem a feleségemet. Úgy, ahogy engem a Krisztus szeretett, azzal az elfogadó, megbocsátó, mindig újat mutató és újat engedő szeretettel, amely a rám van tekintettel és észreveszi az én szomorúságomat, észreveszi az én élethelyzetemet, amely nem önmagával foglalkozik, hanem a szolgálattal foglalkozik. Az a Krisztus a példa, aki azt mondja, hogy azért jött, hogy ő másoknak szolgáljon, ne pedig neki szolgáljanak. Azért jött, hogy az életét adja másokért. Egy önfeláldozó szeretet az, amiről itt szó van. Egy önfeláldozó szeretet, amelyre Jézus odaállítja magát példának elénk. Már is nem olyan egyszerű ez a felszólítás, ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Hogyha Krisztust akarjuk követni ebben is, és mi más tehetnénk, mint hogy ezt tesszük, akkor a mérce nagyon magasra van téve. És akkor bizony újra és újra szembesülni kell azzal, hogy szükségünk van az Istennek a kegyelmére, hogy ezt végig tudjuk vinni. Szükségünk van az Istennel való szoros kapcsolatra, hogy amikor ez nem sikerül, akkor ne fáradjunk bele, és ne veszítsük el a mi jókedvünket. Volt egy nagyon aranyos mese tegnap itt a Mátyás király úton, és hát nagyon vicces is volt a maga nevében, hogy hát hogy megváltoznak, erről szólt a nép, nyilván a népmesében az asszonyok, hogy ugye először a férfi beszél az udvarláskor, aztán utána teljesen megváltozik a helyzet, és aztán a nők azok, akik beszélnek, mert az ő erejük a nyelvükben van, mondta a Berec András itt a tegnapi történetben. És bizony, hát lássuk be, hogy másmilyenek vagyunk, férfiak és asszonyok, nők és nők és férjek, másmilyenek vagyunk, és ebben a másmilyenségben bizony néha erő kell, hogy egymást elhordozzuk. Ez a szeretet az, amely akkor is tud szeretni, a krisztusi szeretet, hogyha éppen nem ezt kapja. Hogyha a másiknak az a jelzése, ami azt jelzi, hogy nem vagyok jól, az nem úgy hangzik, hogy ne haragudj, nem érzem olyan jól magam, rossz a hangulatom, hanem valami egészen más hangzik el, de ez akar lenni az üzenet. Nem tudom, hogy érthető-e ez így. Bizony, sokszor Istentől kapott türelem kell ehhez a szeretethez, mert nem azért, mert olyan nagyszájúak lennének a hölgyek, vagy annyira erős lenne ez a nyelv, nem mert mi férfiak olyan gyengék vagyunk. Közelítsük meg erről az oldalról. És olyan álhatatlanok. Szóval kell az Istennek a kegyelme, és ezért arra irányítja a figyelmünket, hogyha komolyan akarjuk venni Istent ebben is, akkor bizony oda kell figyelni rá. Istenre. Nem csak a feleségre, hanem Istenre először, mindenek előtt. Mert ez mutatja meg azt az utat, amit járnunk kell. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket. A krisztusi értelemben, a tőle tanult módon, önfeláldozó szeretettel. Ugye ez a legnehezebb része, hogy nem csak arról van szó, hogy szeretni a feleséget, hanem arról is van szó, hogy magunkat feláldozni. Megint milyen furcsa dolog ez, miért csak a férfiaknak mondja azt, hogy áldozza fel magát a férfi? Miért csak nekünk szól ez a felszólítás? Azt gondolom, hogy pontosan azért, mert a férfi számára ez a nagyobb kihívás. Mindegyik tekintetben pont arról van szó, ami a nehézsége az embernek, akár az asszonyok, akár a férfiaknak szól. Ami a nehézsége, amit nehezebb megtenni. Nem tudom, hogy emlékszünk-e, hanem gyorsan elmondom, hogy amikor a Mózes első könyvében a teremtés után olvasunk a férfi és a nő viszonyáról, akkor azt mondja az ige, hogy elhagyja azért a férfi apját és anyját. Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert hogy valójában akkor a férfi nem hagyta el apját és anyját, hanem a feleség hagyta el apját és anyját, és a férfi nagy családjába tartozott. De akinek ezt lélekben kellett megtenni, az a férfi volt. Mert ő ott maradt, és úgy kellett fiúból férjé lenni, hogy közben ott kellett maradnia, és ugyanazokban a helyzetekben. A nőnek nem kellett ezt mondani, mert ő úgyis elhagyta apját és anyját, és úgyis be kellett illeszkednie a férjnek a családjába. Valahol itt is erről van szó. Itt is erről van szó, hogy ez az önfeláldozás, ez egy kihívás, egy feladat. A nők számára, az asszonyok számára ez a természetes, az önfeláldozás. Amikor a saját életükben első helyre teszik a gyermeket, a gyermekeket. Amikor ők hátrébb teszik önmagukat, és hajlandók önként és dalolva arra, hogy a gyermekeiknek éljenek. És természetesen milyen jó, hogyha egész családjuknak, férjüknek is, de ezt majd egy kicsit később. Szóval ez az, ami normálisan így működik. Egy férfi számára, erre föl kell hívni a figyelmet. Ez nem magától értetődik. ebben vagyunk gyengébbek, és erre van szükség, ebben szükséges az erősítés. Szeressétek feleségeteket. És ne legyetek irántuk mogorvák. Igen, férfiak talán egy kicsit darabosabbak, talán egy kicsit néha nem olyan kedvesen szólnak, és ez az, amire mondjuk felhívja a figyelmet az ige, hogy szükséges, hogy egy férfi a feleségével kedves legyen. Talán ez olyan magától értetődő, de hogyha igazán a szívünk mélyére nézünk, akkor lehet, hogy ez nem mindig valósul meg. Hadd mondjak egy kis ilyen anekdótát, hogy az egyszeri székely férfitől, hát idős korában megkérdezi a felesége, hogy tehát szeretsz engem? Hát szeretlek, hát. De mert soha nem mondod nekem. Hát mondtam a esküvőkor. Azóta meg nem vontam vissza. Szóval kicsit ez olyan férfias megközelítés a történetnek, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezt eldöntöttük, elmondtuk, aztán kész. Más ez a helyzet. Nem csak a magunk dolgaira kell tekintettel lenni, hanem arra is, hogy milyen igények vannak másik oldalon. Szeressétek feleségeteket, és ne legyetek mogorvák, hanem tudjatok kedvesek lenni, és tudjatok úgy odafordulni, ahogyan Krisztustól láttátok. És aztán jöjjön a neheze, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Azt gondolom, hogy a mai nők 99,9%-a azonnal így felteszi a kezét, és azt mondja, na-na, ezzel vigyázzunk. Ezt azért mégsem. Hiszen hát azért mégis, hol is vagyunk, hogy mernek ilyet tőlünk elvárni. És kedves testvérek, itt jön az, amiről beszéltem, hogy van benne igazság. Van benne igazság, hiszen hogyha mindez nem a hívő Krisztusnak szentelt életben történik, nem hívő emberek között, akkor valóban egy elvárássá, egy uralkodássá válik. Azonban itt egy egészen másik helyzetről van szó. Arról a helyzetről, amit fel is hívja a figyelmet, pedig akkor még se emancipáció, se egyebek nem voltak, ahogyan illik az Úrban. Itt valami egészen másik szemléletről van szó, egy hívő férfi és egy hívő nő viszonyáról, amelyben az Úrnak kell engedelmeskedni, amelyben valóban az Istennek az akaratát kell keresni. És az Istennek az akarata nem arra vonatkozik, hogy valakit alá, vagy valakit értékesebbnek, vagy értéktelenebbnek akar mondani, hanem arra, hogy van egy elképzelése arról, hogy az igazán jó házasság hogyan működik. Mégpedig azért, mert itt is egyrészt ez a nők számára szerintem a nagy probléma vagy nehézség, hogy uralkodni akarnak, ez a kihívás, vagy ez a veszély, hogy könnyen úgy gondolják, hogy nekik kell kézbe venni a dolgokat, és nekik kell irányítaniuk. A másik pedig, hogy a férfiaknak pedig pont arra van szüksége, hogy elismerjék őket, hogy támogassák őket a vezető szerepükben, mert ez nem működik enélkül. Pont ez az, amit meg kell érteni, és amit nem könnyű megérteni. Megint egy kis történet, hogy oldjuk a feszültséget. Azt olvasom egy ilyen keresztény portálon, ahol házasoknak szóló tanítások vannak leírva, éppen a hölgyeket akarják felkészíteni arra, hogy hát hogyan lehetne segíteni a férjüket abban, hogy ők megélhessék a keresztény férfi és a keresztény házastársnak a állapotát, és hát ott valaki hozzászól, hogy mégis mit gondolnak, na majd akkor fogok én ilyen lenni, ha a férjem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt teljesíti. Ugye, milyen Krisztusi? Krisztus is pont ilyen volt, nem? Majd akkor fogok én meghalni, érted, ha ezt, meg ezt, meg ezt teljesíted. Majd akkor foglak szeretni, ha ezt, meg ezt, meg ezt teljesíted. Itt valami egészen másról kell, hogy szóljon ez a történet. Arról, hogy Istennek van útmutatása a mi életünkre. És ez az útmutatás egy rendet hoz létre a világban. Ebben a rendben mindenkinek helye van, és mindenkinek feladata van. Amivel élni kell, de nem lehet visszaélni. Emlékeznek a testvérek, ez az elvárás nem egyik embertől a másik embernek szól, hanem ez az elvárás az Istentől szól. Az Istennek az elvárása, az Úrban való hitben kell egymást építeni, és egymást segíteni. Ez az, amit tanít a Szentírás a férfiról és a nőről, és erről a kapcsolatról. Lehet, hogy furcsa. Lehet, hogy sokan tiltakoznak ellene, de azt is látjuk, hogy meg kell próbálnunk komolyan venni Isten igéjét azért, mert hogyha csak magunkban bízunk, sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk. Egyébként, hogyha végig kísérjük ezt a szövegrészt, akkor azt látjuk, hogy mindenütt az van a központban, amit a 23. vers is ír, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Valóban ez az, amire felhívja a figyelmet az ige, hogy ne úgy éljünk, mintha a másiknak akarnánk élni. Megfizetni a másiknak, akár így, akár úgy, visszaadni a másiknak, hanem az Úrnak éljünk. Az Úr tetszése szerint igyekezzünk élni. Házasságban, azon kívül, családban, azon kívül, ahogyan vagyunk. Bármit teszünk, az Úr tetszésére végezzük. Jó lélekkel és örömmel. Nem kényszerből, hanem hálából Istennek. Egészen más megközelítést kap minden, amit élünk, és ahogyan élünk. Bizony azt is látjuk, hogy ez nem magunktól jövő dolog. Nem olyan, amely az embernek a természetéből fakad. Mert a természetéből nem ez fakad. Az emberi természetünkből a bűn, az önzés, a szeretetlenség, a másik felett való uralkodás, a másiknak a letiprása fakad. Ezek előjönnek, újra és újra megjelennek. A bűn ott van az embernek az életében, ott van mindenkinek az életében. Isten azonban egy másik utat akar mutatni. Azt, hogy először az ő országát keressük. De ez csak akkor történhet meg, hogyha előbb hitre jutunk, hogyha elfogadjuk az Istennek a kegyelmét. Annyi probléma van, annyi kihívás, annyi nehézség van a Szentírásban, ami le van írva. Hogy kéne élni a férjnek, a feleségnek, a gyermeknek, a szülőknek, hogy kéne Istennek engedelmeskedni, hogy kéne hinni, imádkozni, könyörögni, adakozni, hogy kéne mindent csinálni, túl sok feladat. És mindenki valamit próbál ebből kihúzni. De kedves testvérek, nem erről szól. Arról szól, hogy mindez nem lesz kérdés akkor, hogyha Isten gyermekeiként tudunk élni ebben a világban. Hogyha ő lesz az első, és akkor ezek már nem elvárások, nem parancsok, nem törvények, hanem egészen természetes. Az, hogy ha feltámadtunk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük. Akkor az Istennek az akaratát keressük. És azt gondolom, hogy ez az akarat az, ez a terv az, amely a mi életünket is, a mi mindennapjainkat is mássá tudja tenni. Én hiszem, hogy jobbá tudja tenni. Én hiszem, hogy bennünket is jobbá tud tenni, hasznosabbá és élhetőbbé tudja tenni a környezetünket, amelyben vagyunk. És áldássá tudunk lenni azok számára is, akik körülöttünk laknak. Kedves testvérek, ne várjuk, hogy mások kezdjék el. Ne várjuk, hogy férjek, hogy majd, ha a feleségünk olyan lesz, ne várjuk. Ne várják a feleségek, hogyha a férjük megérdemli. Ne várják azok, akiknek gondja van a többiekkel, hogy azok megváltozzanak. Hanem mi legyünk azok mindannyian először, akik változunk, akik Istennek engedünk, akik Isten akaratát követjük ebben a világban. Keressük azt, aki eljött értünk, aki feláldozta magát értünk, hogy mi Istené lehessünk. Legyünk tehát az övéi, ragaszkodjunk hozzá, és maradjunk meg mellette. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szeretetére a 312. dicséret harmadik versével. 312. dicséret harmadik verse így kezdődik. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk egyenként, ha van ok a bűnbocsánat kérésre, bűnbánatra, hálaadásra, segítségül hívásra, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Amen.
Jöjjetek, testvérek, emeljük fel a mi szívünket, és közösen is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, Te látod, hogy mennyi segítségre szorulunk, Istenünk, milyen sok bátorításra, mennyi helyre, tételre van szükségünk. Azt is, hogy ahol vagyunk abban a helyzetben, milyen sokszor nem vagyunk méltóak hozzád, nem a Te akaratod szerint teszünk, hanem a mi emberi indulataink és emberi gondolataink, szokásaink felülkerekednek a Te igédnek az útmutatásán. Kérünk, hogy bocsásd meg ez nekünk, és adj nagyobb hitet. Segíts felismerni, hogy nem nagyobb erőfeszítésre, nem újabb elhatározásokra, hanem igazán nagy hitre, odaszánt életre van szükségünk. Urunk, növeld a mi hitünket, hogy bízzunk jobban benned, hogy értsünk jobban téged, hogy halljuk és szeressük a te igédet. Bátorítsál minket, hogy meg tudjunk maradni a te útmutatásodnál, és ne hagyjuk, hogy mindenféle erők és hangok tőled elsodorjanak. Megvalljuk előtted, hogy sokszor fordult elő, hogy gyengék voltunk, hogy nem tudtuk azt a küldetést, amit ránk bíztál, ott, ahol kellett volna végigvinni. Urunk, szükségünk van a te jelenlétedre, hogy megvidámíts, hogy éltess, hogy mellénk állj, hogy figyelmeztess, hogy újat tudjunk kezdeni veled. Hozzuk eléd a kéréseinket is. Vedd körül az életünket kegyelmeddel, bátorítsál a te szereteteddel. Adj erőt, hogy egymást jobban tudjuk szeretni. Segíts, hogy a békesség és a megbocsátásnak lehessünk a közvetítői ott, ahol vagyunk. Kérünk, áld meg azokat, akik téged segítségül hívnak. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg azokat, akik várják a te kegyelmedet. Imádkozunk a betegeinkért, magányos és idős testvérekért. Imádkozunk azokért, akiknek ebben az időszakban békétlenség, gondok, nehézségek súlyosbítják az életüket. Kérünk, hogy kegyelmeddel légy jelen az ő életükben is. Így imádkozunk, mennyei édesatyánk, előttünk levő időkért, konfirmandusainkért, konfirmáció alkalmáért, könyörgünk református egyházunkért, imádkozunk magyar nemzetünkért, egyházunk és népünk vezetőiért. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Együtt is könyörögjünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záróének után az áldás, és legvégül a himnusz nemzeti imádságon következik. A 462. dicsérettel, 462-es dicsérettel fejezzük be mai Isten tiszteletünket. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.